Közben, hogyha meg már az agresszív vezetési stílusról beszélgettünk, akkor hozzácsaphatjuk mondjuk a Covid alatt a magányt, a bezártságot, a stresszt, a bizonytalanságot, kilátástalanságot, és a magány ellentétét, amikor össze vagyunk zárva olyanokkal, akikkel nem feltétlenül szeretnénk, de valahogy muszájból mégis meg kell tennünk. Hát elmondható, hogy azért egyik napról a másikra feje tetejére állt az életünk, egyik napról a másikra megkértek minket, hogy ne fogjunk kezet, ne ölelgessünk, ne vakarjuk meg a szemünket, az orrunkat, ne adjunk puszit a nagyinak, sőt, jobb, hogyha nem is találkozunk vele. Aztán a hírek egy csapásra mindenhonnan erről szólt, a koronavírus, COVID-19 betegség, járvány, ezeket a szavakat kezdte el minden harsogni. És bár a veszélyhelyzet kezdetekor sorra jelentek meg ezek a hasznos tippek, hogy hogyan vészeljük át a bezártsággal járó terheléseket, azért az a mentális egészség kérdése, mintha azóta háttérbe szorult volna. Mi pedig nem szeretnénk a szőnyeg alá seperni. Éppen ezért a vonal végéről szólítjuk szakértőnket, egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember Körei László, aki emellett potenciafejlesztő tréner és a Nyíregyházi Egyetem oktatója. Jó reggelt, szervusz László!
Jó reggelt kívánok nektek és a kedves rádió hallgatóknak!
Jó reggelt!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Féltem tőle, hogy elaludtál, hogy hosszú lett a felvezetés, és elbóbiskoltál a vonal végén.
De hallottam egy kis... Nem szokott előfordulni.
Akkor nagyon figyelmes voltál. Jó, kezdjük már akkor azzal, hogy ugye, mert két részre szeretném osztani, tehát magány, illetve a másik, hogy összezártság másokkal. Kezdjük már a magánnyal, hogy ez milyen lelki terhet, milyen egészségügyi kihatása van az emberre az, hogy magányosan kell élni a mindennapjait.
Igen, hát ugye nem vagyunk egyedül ez a kiinduló ponton, viszont nagyon sok családban, nagyon sok több háttérre rendelkező embernél ez az életérzés, ez az élethelyzet, ez megvan. Itt mindig egy egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember úgy tudja támogatni mind a klienseit, mind pedig a környezetét és önmagát, hogy szemben állítja azt a helyzetet, hogy mit ad neki a proaktivitás, és mit veszíthet a kontrollvesztettség állapotával, vagyis mit tudok kihozni ebből a helyzetből. Nagyon fontos, hogy a proaktivitás azt jelenti, hogy látjuk és keressük az alternatívákat, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy felülemelkedjünk a pandémia helyzetén, és hát ugye ott van benne mégis az emberben az, hogy igénye van a szociális kapcsolódásra, igénye van arra, hogy kimondja a pozitív gondolkodási jegyében, hogy ennek a helyzetnek előbb-utóbb úgy is vége lesz, hogy túl leszünk rajta, és megkeressük azokat a belső erőforrásainkat, amelyek testi és lelki értelemben segítenek, hogy mit is jelenthet ez magánkezelésben. Én azt szoktam mondani klienseimnek, és ugye a kompetencia határokat itt meg kell tartani. Tehát a mentálhigiénikus az nem pszichológus, nem pszichiáter, hanem egy segítő beszélgetést folytat a kliensével, illetve a környezetével.
És útmutatást ad, igaz? Hogy hogyan lábaljon ki, hogyan kezdjen.
De nem büszkék az emberek? Bocsánat, nem büszkék bevallani azt, hogy hát igen, igen, én egyedül vagyok, és segítségre szorulok.
Amikor egy érez egy mellérendeltségi viszonyt, tehát érzi azt, hogy egyenrangú partnerek vagyunk, hogy ketten vagyunk, hogy megnyílik akár az online térben, akár egy telefonos beszélgetésben, mert most ugye lecsökken a humán interakcióknak az alkalma, személyes találkozás, megnyílnak az emberek. 4600 tréningórát vezettem életemben, nagyon sok segítő beszélgetést folytattam. Tapasztalataim azt mondják, hogy az emberek négy szem közt nagyon megnyílnak, és nagyon elmondják. Cégvezetők, rendőrök, pedagógusok, hétköznapi emberek is elmondják azt a legféltettebb titkukat, elmondják azt a problémát, azt a elakadást, amin túl szeretnének jutni.
Igen, főleg így, már nem akarom elviccelni a dolgot, de így, hogy bezártak a kocsmák, ami egyébként egy olyan pont volt, ahol az emberek egymásnak megnyílhattak, akár a kocsmárosnak, igen, akár a bentülőknek, vagy ugye a fodrász volt még egy ilyen, szóval mindig vágyja az ember azt a társaságot, akinek kiöntheti a szívét, egy kicsit panaszkodhat. Igen, nem csak, igen, hogyha be vagyunk zárva, és mondjuk főleg ezúttal magányosan vagyunk, akkor nem biztos, hogy ezek a pozitív gondolatok fognak eszembe jutni, amiket te felvezettél, hogy mit tudunk ebből kihozni, milyen, hogyan
mi van,
lábalunk ki
ebből. Ha egyedül nem megy a beismerés, ráeszmélés, hogy mik azok a jelek, amiket a környezetének mondjuk észre kell venni?
Abszolút így van, tehát elkezd rögtön ventilálni, vagyis beszél a nehézségeiről, nyomja ki magából azokat, amelyek elakadnak. Fél, ugye krízis helyzettel találkozik, ami magában hordozza egyrészt a válságot, másrészt pedig a lehetőséget. És hogyha talál egy olyan embert, felhív egy olyan embert. Én mindig azt szoktam mondani, én így élem az életemet. Napi legalább egy embert keresek. keresek, aki motivál, aki előre visz, akire felnézek. Nagyon sok ilyen kollégám van, nagyon sok ilyen volt tanárom van, és van olyan diákom, ugye hát a Nyíregyházi Egyetemen, meg a Zrínyi Ilona gimnáziumban is dolgozom, akire én magam is felnézek egy sportteljesítmény kapcsán, egy tanulmányi, egy nyelvi, egy informatikai teljesítmény kapcsán, és megszólítom, és hogy te hogyan csinálod, te hogyan tudnád ezt multiplikálni, továbbadni a környezetednek. És én minden nap legalább két olyan emberrel beszélek, vagy én hívom fel, vagy jelzek neki a Facebookon, az online térben, vagy más fórumon, aki úgy érzem, hogy el van akadva, aki úgy érzem, hogy egyedül van, aki úgy érzem, hogy szorong, hogy fél. És amikor a befogadó készségem nekem is a maximumára, tehát telítődöm én is, akkor
te is elmész egy pszichológushoz, és beszélgetsz vele, és elmondod, hogy mi mindent hallottál.
Igen. Nem, tehát ez nagyon fontos titoktartási kötelesség, és nagyon fontos, hogy itt természetesen néptelen esetekről van szó. Pusztán esetekkel a szakmai etikettet be kell tartani, mentálhigiénikusként is, ez nagyon fontos. De visszatérve erre, hogy hogyan tudja új értelmét nyerni az életének. Például én azt szoktam javasolni, hogyha otthon vagy, jönnek a rossz gondolatok, összeveszel édesanyáddal, édesapáddal, nem kedveled a testvéredet, kijönnek ezek a dolgok a bezártságban. Nagyon figyelni kell a családra, mint kapcsolóerőre, de sajnos több embernél van az, hogy a családban elakadások, nehézségek vannak. Ilyenkor kell átrendeznünk a saját mikrovilágunkat, a fizikai teret, a könyvespolcunkat. Eljött az idő, hogy végre kitakarítsd a szobádat, hogy felöltözzél. Hogyha bejelentkezel a Microsoft Teams-en például, vagy bejelentkezel egy online órára, lát a tanárod, lásson egy húsvérembert, lásson egy olyan munkavállalót, aki aktív, aki itt van. Csak ugye a globalizáció révén, a távolság halálával ugye már megszűntek ezek az akadályok, ott vagyunk, csak egy online térben, hogy legyen motiváció. És igen, ne a kifogásokat keressük, ne a rossz érzések jöjjenek rajtunk, próbáljunk meg egy picit ebből a helyzetből, hogy van mit ennünk, hogy van kihez szólnunk, van kire ráírnunk, és biztos, hogy kapsz legalább egy kapcsolódást.
László, te biztosan nyitottabb szemmel jársz a világba, és hamarabb észreveszed azokat az embereket és azokat a jeleket, amiket mondjuk egy átlag ember nem biztos. Szóval teszem azt most, mire is gondolok. Ha van egy ismerősünk, aki mondjuk tényleg elszeparálva él már hetek óta, és mondjuk tényleg büszke ahhoz, hogy beismerje, hogy de jó lenne, hogyha egy kicsit beszélgethetnénk, akkor én, mint átlag ember, mint laikus, hogyan tudom azt észrevenni, hogy hoppá, lehet, hogy a barátom, vagy a nagymamám, vagy a keresztanyám, vagy bárki, aki egyedül él, lehet, hogy segítségre szorul.
Igen, ez elsősorban viselkedés változáson és múlik aktivitási szinten. Tehát látjuk azt, hogy befelé fordul, passzív, elhanyagolja a környezetét, csak a negatív lehúzó témákat mondja, és én félreértés ne essék, én senkit nem egy rózsaszín ezotéria felhőbe akarok elvarázsolni, pusztán az élettérbe visszahozni, visszasegíteni önmagán keresztül, a felismerésen keresztül, hogy ne hagyjuk el magunkat, hogy ne szálljunk ki a saját életünkből, hogy van célunk, van küldetésünk mindenkinek, és senki sem mondhat le magáról. Akinél nyilván ez egy olyan zavart okoz, hogy pszichés betegség áll fenn, ott szakemberhez, pszichológushoz kell fordulni, mert ott már másabb, ott már egy mentálhigiénikus nem tud ilyen szempontból segíteni.
Beszéltünk akkor most a magányról és annak kezeléséről, de van az éremnek egy másik oldala, talán az ellentetje, amikor meg össze vagyunk zárva másokkal. Tehát amikor meg azt érezzük, hogy bár inkább magányosak lennénk, mert nem nagyon kedveljük azokat, akikkel kényszerűségből, de össze kell, hogy legyünk zárva, most... mert a tilalmak, mert a szigorítások azt eredményezik, hogy nem járhatok egyetemre, nem mehetek el, nem mehetek ki.
Hát meg amit Gábor is mondott, hogy oké, bezártak a kocsmák, és tényleg itt nem poénkodjuk el ezt a dolgot, de hány olyan agresszív ember volt, aki elment a kocsmába, ott beívott, majd tompultan hazament, és nem a családon vezette le úgymond az agresszivitását. Most sajnos ugye potenciálisan benne van a kalapba, hogy ez az agresszió otthon fog majd burjánzani, hiszen azért kitűnik a statisztikákból, hogy a karantén miatti bezártság is meleg ágya a párkapcsolati brutalitásnak.
Szóval ezek ellen mit tehetünk?
Abszolút így van, ugye itt nagyon fontos, én minden esetben áldozatpárti vagyok, és hogyha valaki érzi azt, hogy bántalmazó kapcsolatban él, akkor kérjen szakszerű segítséget. Egyrészt hatósági úton nem szabad szégyelni, fel kell emelni a telefont, segítséget kell kérni, másrészt pedig ugye szakmai úton, ugye pszichológus segítségét is lehet ebben az esetben kérni. Működnek Magyarországon lelki segélyszolgálatok, lelki egészségvonalak, ahol az ember beszélhet a problémáiról, szakszerű segítséget tud kapni ebben az időszakban, és valóban az agresszió, a bántalmazás, a zaklatás, mobbing, ez ebben az időszakban sajnos az összezártság miatt is bizonyos eseteknél mélyül erősödik, és ilyenkor elszenvedője egy bántalmazó kapcsolatnak a családtagok, illetve a környezet. Rögtön segítséget kell kérni, nem szabad hagyni, hogy az első pofon, az első ütés, vagy akár a verbális agresszió magas szintje is megvalósuljon, mert akkor nagyon sok lelkiértelemben sérült ember lesz, és ezeket mindenféleképpen ott intervencióra van szükség, akár hatóságilag, akár szakmailag, amit a jogszabályok, amit a helyzet megengedés lehetővé tesz. Nyilván ki kell vizsgálni az esetet, hogy mi történt, mert vannak olyan emberek is, akik ezzel rendszeresen élnek, hívják a rendőrséget, és akkor kimennek, magánügyben nem tudnak beavatkozni.
Igen, ezt tehát, hogy...
nyilván mondani. De ezekre nagyon oda kell figyelni, megvannak azok a határok, amikor igenis intézkedni kell, és Magyarországon a jelzőrendszer kiválóan működik, tehát nem marad senki segítség nélkül.
Ugyanakkor a híradások, bocsánat, nem erről szólnak, nem erről tanúskodnak, ugye nagyon sokszor olvasni azt, hogy hát amíg vér nem folyik, ugye ez a tipikus
szóval
mondat.
Addig nem tehetnek.
Addig nem, igen. Na most, igen, nyilván azért, ahogy te is mondtad, az a legjobb, hogyha segítséget kér, akár az anyuka, akár a gyermek, teljesen mindegy, az érintett. Csak én azt veszem észre például családoknál, hogy az anyuka szégyeli azt, hogy apuka mondjuk agresszív, vagy mondjuk, ne adj Isten, alkoholista is úgy agresszív. Ő ezt a saját szégyenének érzi.
És ő saját magát
hibaszt, így van. Na most ilyenkor mondjuk teszem azt, mennyire nehéz neked, mint szakembernek ráismertetni, vagy beismertetni vele azt, hogy igenis segítséget kell kérnem, és ez nem az én hibám, és ez nem mehet így tovább.
Nagyon jó a kérdés, és nagyon valós a kérdés. Sok ilyen eset van. Ilyenkor abban tudom támogatni, hogy legyen bátor ahhoz, hogy akár a saját, akár a gyermekei, akár a környezete életét jobbá téve megváltoztatva, talán először kiáll önmagáért és másokért nyíltan. Uh-huh. Na de nem ennyire morbid, csak a helyzet, nagyon sok ilyen eset van, és tudjuk, hogy igen, több esetben patológiás személyiségek élnek együtt, és ugye hát ez hosszú évek házassága alatt derül ki, hogy valójában kivel is él együtt az ember. Egy ilyen helyzet meg tudja mutatni mindenkinek az igazi arcát. Egy ilyen helyzet mindenkinek a lelki elborulását, a kapcsolat rendszerének a valódi okát talán vissza tudja vezetni. Ilyenkor egy segítő szakember abban tudja a kliensét támogatni, hogyha jelzést ad, megpróbálom kideríteni, hogy akkor ez milyen szintű, milyen mélységű. Ha látom, hogy sír, látom, hogy szorong, látom, hogy rágja a körmét, látom, hogy tikkel, hogy olyan dolgokat csinál, ami ugye szorongásra utal, akkor mindenképpen igyekszem ezt a felszínre hozni, egy segítő jellegű megnyitással.
László, ez az ő... közben nagyon-nagyon elrepült a műsoridőnk, úgyhogy szerintem Szászlónak is egy a vége. Próbáljunk meg kommunikálni egymással, vagy akkor vegyük fel a kapcsolatot egy olyan személlyel, aki ebben segítségünkre lehet. Szóval legyünk bátrak és kedvesek, ahogy a hamupipőkében is volt.
És ezt tudom mondani a kedves hallgatóknak is, hogy kapcsolódás, egymáshoz való kapcsolódás ilyenkor a legfontosabb, és a szolidaritás, valamint az állampolgári felelősség, hogy nem csupán a rémhíreket, negatív híreket mondjuk be, hanem megpróbálunk új értelmet, új keretet adni a mindennapi életünknek és a mikrovilágunknak. Én mindenkit erre biztatok, és kívánom azt, hogy egy mentálisan és fizikailag is egészséges társadalom legyünk.
Legyen így.
Ugyanis épp testben épp lélek, és nyilván a stressz is ugye gyengíti az immunrendszert, ezáltal bekaphatjuk a betegségeket is. Köszönjük szépen Körei Lászlónak, egészségfejlesztő mentálhigiénész szakembernek, kompetenciafejlesztő trénernek és a Nyíregyházi Egyetem oktatójának, hogy itt volt velünk, a magányról, bezártságról, összezártságról beszélgetünk, és próbáltunk egy kis segítséget, útmutatást a kedves hallgatóknak adni. László, köszi még egyszer, minden jót, jó egészséget kívánunk.
Szia.
Hello. Köszönöm mindenkinek!